Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szent Irmai Ágnes vagyok. Utazási műsorunk első felében folytatjuk a hétfőn elkezdett Balatonkenesei tájház bejárását. Ezt követően Csisztafürdőre, a Berek látogatóközpontba hívom önöket. Tartsanak velünk, a muzsikákat Szabó Ágnes zenei szerkesztő kolléganőm válogatja. A Vertfalu tájház egykori füstös konyhájából a tiszta szobába lépünk. A hagyományos berendezési tárgyak bemutatása mellett itt tekinthetik meg a vendégek a városhely történeti gyűjteményét. Pulai Istvánné, a tájház vezetője, kalauzol.
Amikor ide bejönnek a látogatók, a gyerekek, akkor mindig itt kezdjük, hogy Kenese földjébe, illetve Akaratja földjébe, mert Akaratja ide tartozott, Akaratja puszta, most már 10 éve, hogy leváltak. Például alagutat ástak, ugye a Balaton körül Akaratján van egy alagút, vagy pedig házat építettek, vagy az eke fordította ki. Tehát azok a dolgok, amik ebbe a tárlóban vannak, az a földből került elő. Van ott egy csontfésű.
Jöjjünk közelebb, nézzük meg, melyik ez. Itt a végén igen. Látjuk egy pici fésű
darab. Igen, aztán van itt egy fibula is.
És egy ruhadísz.
És itt valamikor hát volt egy olyan nevű kocsma, hogy Csutora. És nem volt még nyilvános WC, hanem elkezdték ásni azt. És hopp, találtak valamit, és azonnal szóltak gondolom régészeknek is, de Irénke néninek is, hogy hozza a gyerekeket, a honismeretiseket, mert itt valami nagy-nagy élményben lehet részük, és ezt a csontfésűt mi találtuk meg. Ez volt, azt hiszem, 67-be, hát ez óriási dolog volt, ugye, és kiderült, hogy egy római kori katona sírjára bukkantak.
Személyeknek a képeit, festményeit, fotó régi fényképeket láthatunk, kötődtek a településhez?
Természetesen. Itt bal oldalon az illető neve Jónás János. No, ő volt az, aki megalakította a 48-as Kenesei 48-as Kossuth Bizottságot 1896-ban. Társelnökei is voltak, ott Lángi Lajos, illetve volt egy Horváth János is, őről itt nincs kép, és ugye a március 15-éket megtartották, de ki gondolták, hogy jó lenne egy Kossuth szobor, ott lenne mindig az ünnepség.
A Kossuth mellszobor, melynek elkészítési költségeire annak idején jótékonysági bálokat és gyűjtést szerveztek, ma is áll a Fő utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében. 1899. októberében fia Kossuth Ferenc jelenlétében avatták fel. Az alkotás a települési értéktár része.
Itt a Hősök könyve, egy igen. Sarok, egy valaki lehetett.
Igen,
író,
Jánosi Gusztáv.
Jánosi Gusztáv?
Püspök, igen. Több nyelven beszélő, irodalmat, művészeteket kedvelő ember. Ma is áll az a kastélyszerű nyaraló, amit ide épített. Felújították azóta, több funkciót is betöltött, még iskolaként is működött, meg TS irodaként. Aztán megvásárolták, tehát magánkézbe, és gyönyörűen felújították. Skót kastélyok mintájára építette meg azt ő. És sportos ember volt. Nagyon szerették az akkori emberek, a gyerekek. Ő püspök volt, de hát ide volt kötődése Kenesére, és azért vásárolta itt ezt a területet, és építette azt a kastélyt. És neki volt az első vitorlás hajója, Dodó volt a neve. Az Ezer éves Kenese című könyvet, amikor Kenese 1000 éves lett, akkor Kis András, itt látható a fotója, írta ezt meg, és ebben még kép is van róla, sőt, Irénke néni is írt könyvet, abba is van kép, a Fürdőélet Kenesén című könyvében nagyon sok fotó. Tehát ezt mind a kenesei emberek őrizték és adták át. Itt lehet látni. Egy Sós Lajos nevű ember, kenesei költő, bár nem Kenesén született, de szintén volt kötődése, és az édesapja református lelkész volt Csajágon, és az ő halála után átjöttek ide az édesanyjával. Ő költő, a Balaton szerelmese, csodálatos verse van, a Sóshegy is róla van elnevezve, egy legenda kapcsán, illetve a Sós Obeliszken az ő csodálatos, szép verse van felvésve. A másik költő, parasztköltő, Csizmadi Madia Károly. Nagyon szép és jó kis versei vannak, mindketten a református temetőben nyugszanak. Sós Lajos sírja, emlékhely a kultúra napját, a diákok ott szokták megünnepelni. Babai Kálmán, Babai Kenesén a feleségével, ő pedig református lelkész volt és író.
Ez pedig a hátsó szoba.
Igen, ez a lakószoba.
A lakószoba. Ez van párhuzamosan a kamrával.
Igen.
Szobaillat van.
Igen.
Jaj, de olyan kis takaros. Udvar felé néz az ablak, itt vannak a lakástextilek, a ruhák, viseletek. Itt is vannak így háztartási van. Eszközök, illetve egy sarokülő
igen,
pad, egy sarokpad és egy ágy.
Jellemzően ugye a sarokpad, hozzá az asztal, illetve a faragott székek, a gyönyörű petróleumlámpa, és itt láthatók ugye a Kossuth-tal kapcsolatos képek a családjával, Kossuth imája ott megint csak a családjával, és azon a pici fotón a baloldali hölgy volt a Kósa Jánosné, Irma néni, aki itt élt 1983-ig a fiával.
És a gyerekek, ház egykori tulajdonosa.
Igen, a gyerekeknek feltűnő, de rá is irányítom a figyelmet erre az ágyra,
nagyon
hogy
kicsi.
Tulajdonképpen mennyire kicsi, és hogy szinte ülve aludtak benne az emberek, illetve legtöbbször csak az asszony, főleg, hogyha már lett egy kicsi baba. A férj általában az istállóban aludt, egy rögtönzött ilyen pricszerű ágyon, főleg akkor is, amikor az állatok ellettek, vagy betegek voltak, tehát akkor az asszony tudott a gyerek mellett lenni. És van csizmahúzó, hát az külön sztori, mikor a gyerekeknek elmesélem, mert ugye hol van a csizma megbecsülve? A gerendán egy szegre, hogy ne deformálódjon, és az nagy becsbe volt, mert nem akármikor vették föl. Az én aposomnak ugyan nem a csizmája, de a vőlegénykori cipője, és abban temették is el, sőt a ruhába is.
Évtizedekig tehát, hordták, tehát
így
folyamatosan
végig,
ez
egy
volt életen át.
És nagyon sok ilyen a ruhák is, na mondjuk Kenesén nem volt népviselet, de az általános, ugye paraszti, ez például egy négyszeles bőgatya, kenderből. És ráadásul nyári viselet, mert annak ellenére, hogy vastag a tapintása, meg nehéz, ha az ember kézbe fogja, de hűvös viselet volt.
Ez
szintén egy érdeke, igen, sokan azt gondolják, hogy kötény, de
ja,
nem.
Mert ebbe bele lehet bújni.
Igen, mert ez tulajdonképpen egy fürdőruha. Ez pedig egy
úszógumi,
igen, elődje, és igazából fémből van. Én azt hittem, hogy fából, aztán egy alkalommal a vőm itt volt, segített nekem valamit, és akkor bejött a mágnessel, és így ráment a mágnes, na mondom, akkor ez fém.
Ez azért érdekes, írjuk le a hallgatóknak, hat,
igen.
Ez egy henger, fémhengerek.
Igen, fémhenger, üreges természetesen.
Üreges fémhenger, és
vászon szalagokkal van.
Rögzítve,
és akkor ugye ezek a pertlészerük a nyakába, illetve a derekára rögzítve segítette azt, aki nem tudott úszni. Ez egy kis napernyő, ezt itt védjük, mert már valaki kinyitotta és elromlott.
Thank you.
Nézzük meg, hogy mi van még az udvarról, milyen épületrészek vannak, illetve majd ugye arról is kérdezném, hogy milyen lehetőségeket ad ez a tájház, akár így a nyári időszakban mennyire lehet élővé tenni, mennyire lehet ide eseményeket, rendezvényeket, táborokat szervezni. Szólt a gyermekekről, de akkor egy ilyen tájház bejárása a felnőtteknek is egy nagy élményt jelent. Most pedig jövünk a következő
gazdasági kamra. Nagyon sok foglalkozáshoz való, különböző foglalkozásra fölkapcsolódik.
Jó. Belépünk. Én azt gondoltam, itt egy pincébe fogunk lemenni, de nem. Mert olyan volt az ajtaja.
Ez a gazdasági kamra.
Hú, hát itt is van el minden.
Ugye bal oldalon a famunkások, ácsok, illetve asztalosoknak.
Az egy tojástartó, korabeli tojástartó.
Így van, de most ugye színes tojások vannak benne. Össze lehet csukni, itt van ez, le lehet ez zárni. Elmentek vele a piacra, és mint egy bőröndöt, és megtartották a tojást, tehát még véletlenül sem tört el. Ez pedig kukoricamorzsoló.
A kezére ráteszi,
rá egy ilyen,
rá szalaggal rárögzíti, és olyan, mint egy fésű, de egy turvább fésű, belesimul a tenyérbe. Fogacskái
és
vannak.
És a gyerekek aranyosak mindenfélét mondanak rá, de még felnőttek is, hogy biztos ilyen masszírozó. Na mondom, akkor jöjjön, majd egy kicsit rá segíteni, megmasszírozzuk. Na,
tehát kukoricamorzsoló az egyik kézbe fogta, igen, tartotta, és könnyebb volt morzsolni, nem dörzsölte ki a tenyerét.
És akkor ez itt a birkanyírásnak az eszközei. Akkor itt is vannak mérlegek, kereplő, ugye a sok seregély, akkor gabonatárolók, mérlegek, kurblis korcsolya, ugye, amikor még volt is jég a Balatonon. Ez a mosás eszköze a nőknek, ott vannak a súlykolófák.
Visszalépünk ismét az udvarra, és még nem ér véget a ház, mert jön a kocsiszín. Ennek már nincs ajtaja, de be van állítva egy szekér.
Garázs, ez a garázs, ennek a kocsinak a garázsa. Nyitott, ugye ennek nincs padlása, a padlás a ház, a lakóház fölött innen nyílik. Itt viszont a szénapadlás, mert az istálló következik. És itt a szénakaszálás, a gabonakaszálás eszközei úgy, mint kaszakőtartóval, sarló, akkor ugye a favillák vagy vellák, a cséphadaró, aztán itt pedig a nádtető készítésnek az eszközei, amivel fölfelé tolják a nádat. Itt ez egy köszörű. Ezt nem
fogadva.
Olyan régen kaptuk egyébként.
És meg is lehet mozgatni?
És vizes, igen, és meg lehet. És
alul és van neki víz,
igen,
betöltve.
Víz, ez ilyen vizes, hogy hívják? Ó, hát aztán ez azért nem túl könnyű, na de így működött.
Elindítja, meghajtja, igen. És ezt a nagy követ oda teszi a kést, mondjuk.
Vagy oda, és már is tudja.
Az élezendő fémet.
Ez pedig... A nádvágás egyik eszköze, méghozzá, ugye a farészek nincsenek, a tolókasza. Uh-huh. Tolták a jégen, az illető lábán ott volt a jégpatkó, hogy igen, ne csúszson, föl
ebből
volt
is van
szerelve.
Itt egy pár
ez a csákja, ezzel húzták ki a jégtáblákat a jégvermekbe, ugye kellett ennek segítségével, fakutya. Ez egyrészt sportolásra, meg a gyorsabb közlekedésre a jégen. És akkor volt még egy nádvágó eszköz, ez pedig a gyalászka. Ez egy csonka, kasza.
Le van vágva a kasza vége, mondjuk
van,
a fém
és akkor
része.
Átölelte például az én nagyapám is, van is ilyen kép róla. Átölelt egy nagy köteggel, és alul pedig elvágta. Ez meg, ugye voltak a hozzálévő farészek, tolta maga előtt, és abba egy ilyen ölnek kiképzett fém is volt, abba hullott bele, és utána már csak meg kellett kötni.
Ez is egy daráló?
Működő kukorica morzsoló gép.
Idézőjelben gép, tehát bele lehetett rakni a...
Itt csöve, és ezt hajtotta, és itt jött ki. És az ősszel ezt csináltuk a gyerekekkel, nagyon tetszett nekik, de a kézzel való morzsolás, nem akartak hazamenni. Itt,
tehát akkor,
itt minden csupa kukorica
tehát
volt.
Akkor itt vannak ilyen napok, olyan
igen,
napok, amelyeken be lehet mutatni például nyilván az adott évszakhoz köthető mezőgazdasági munkákból
például
néhányat.
Egy rendszeres foglalkozási forma már évek óta a tájházi szerdák nevű, amikor is jöhetnek a gyerekek, két-három kézműves csinálja a foglalkozásokat, illetve tárlatot vezetek, ha úgy jönnek. Szülők is jönnek, és nagyon szeretik. Igazából csak úgy van, hogy olyan dolgokat mutatnak, ami ma már jóformán nincs, illetve van, de nem mindenki foglalkozik. Például kötélverés. No, nem igazi kötelet vernek, ugyanazzal a technikával, kis fonalakból, színes, akár nyakba való, karkötő, vagy a derekára, vagy a hajába, és örömmel viszik haza, hogy milyen szép. Vagy ilyen például a gyöngyfűzés, gyöngyfa, gyöngyből virágkészítés.
És ezt mindent itt a tájház udvaron.
És itt vannak a padok, mindenünk van, viaszos vászon, ha arról van szó, leteríteni, és zenei bemutatók, például a Nyenyerel jön az idén Tóth Laci, aki a tekerő lanttal, meg dorombja van, meg többféle népi hangszer, és bemutatót, és táncházak például, vagy Kenese napján, vagy például a szüreti felvonulás első állomása a tájház, és itt ugye lehet kóstolni. Tehát így, vendéglátás.
Ez egy élő tájház.
Így van. És régebben volt olyan program is, hogy én például, mint óvónő, az óvodába is vittem nagyon sok eszközt, szövést például, az itt is van, meg még hímzés, és még a fiúk is leülnek, és varrogatják, jönnek le Pestről, nagyvárosokból, kinek-kinek, hol él a nyaralója, itt van, és jönnek ezer örömmel.
Belépünk az istállóba, ez az illatistálló illat, most ha bejövünk, ugye az ház nem engedi, a falak nem engedik el ezeket a régi illatokat.
Így van, itt van a jászol. Az eredeti jászol, és itt kaptak helyet a hatalmasabb eszközök. Például ott van az írtó nagy teknő, és ugye mi volt az, próbálják találgatni, de aztán, hogy ne legyen túl hosszú a dolog, elmondom, hogy amikor nem perzseléssel tisztították meg a disznót a szőrétől, itt van két perzselő egyébként, akkor forrázták, és abba forgatták, ugye a forró vizet megcsinálták bent, és hozták, forgatták, és ahhoz kellett az a nagy. Ott is vannak melencék.
A portát egy úgynevezett szérűs kert zárja le, benne termő gyümölcsfákkal, szőlőtőkékkel, helyenként virágágyásokkal.
Ugye, ha visszanézünk, nem túl széles ez a terület, de ennyi jutott. Ugye itt mellettünk mindjárt az iparos ház, nekik például volt saját jégvermük még hozzá, ott fönt valahol, ahol most az a fabódé van, attól egy kicsit jobbra.
Ez meg gyümölcsös volt.
És most így van, és rengeteg szilva, hát ezen a kis megyfán megy, van ott egy másik is, azon is volt
dió
sok
is
mandula,
fog, igen,
és
mandula.
Itt a dió. És akkor virágnak is jutott, az viszont konyhakert volt a nyári konyha mögött, most virágok vannak, és itt van a fészer. A fészerben a földművelés eszközei. És egy érdekesség, nem igazán.
Kenesei hajókikötők.
Hajókikötők, mert ugye ami most van hajókikötőnk, az nem az első, hanem azt hiszem a harmadik. A legelső hajókikötőnk gyönyörű fából. Itt látszik belőle valami, mégis itt visszatekintve egy nagyon szép ilyen befogadó kapuja volt, és így lehetett bejönni ugye a falu felől. Ezt Clark Ádám tervezte, és ehhez a kikötőhöz kötött ki 1846-ban a kisfaludi gőzös, Széchenyi Istvánnal a fedélzetét, és sajnos aztán ugye a telek-telek voltak, tönkretette ezt a fahidat a jég.
Hosszan benyúló, mólószerű építmény igen. volt fából, és mellé kötöttek ki a hajók, vagy a csónakok, igen. inkább kisebb igen. hajók.
Így van. És ami érdekesség, ugye ott lent a parton, az csupanád volt. Aztán építettek ott egy üdülőt, és mikor azt az épületet ott emelték, meg tisztították ki a helyet, találtak két oszlopot. Ennek a hajóhídnak vélhetően, és azok itt vannak, az a kettő. Ráfektetve erre a nagy szánra. Még a vasalat is rajta van az egyiken.
Cölöpszerűen volt leszúrva.
Igen, ami nyilván tartotta a híd valamelyik részét. Úgyhogy És hát a halászat, ugye kenese, hát így hívták kenesét, hogy a kenesei keszegrágók, mert hát szegények voltak az emberek. Ma, amikor van a lecsó, országos lecsófesztivál van itt Kenesén, mi a Városvédő Egyesülettel, mi úgy hívjuk magunkat, hogy kenesei keszegrágók, ez is van kiírva nekünk. De más falvaknak is volt ám ilyen csúf neve itt a környékben, például Csajág Röcsöge. Akkor olyan litér, mitér, de Kenesére is volt még egy, nem csak, hogy kenesei keszegrágók, hanem Kenese nem megy oda fenese. Pedig aztán nem volt igaz, mert a leírásokból például a Vát János félét, amit az előbb mondtam, olyan élet volt itt, például volt a dalárdája a reformátusoknak, iparosoknak, színjátszó körök, és mind-mind fotón megörökítve. És olyan élet volt, hogy én azt gondolom, hogy megirigyelhetnénk.
A Balatonkenesei tájházat 2011-ben az év tájházának választották, 2023-ban pedig bekerült a Veszprém megyei értéktárba. Az iménti percekben Pulai Istvánné nyugdíjas óvónővel, a tájház vezetőjével beszélgettünk. Csiszta fürdő, vagy Csiszta puszta, Buzsák község egyik település része. A Nagyberek mára lecsapolt mocsarának déli szélén fekszik. Az 50-es években kőolaj után kutattak, ám helyette 42 fokos gyógyhatással bíró termálvizet találtak. Körülötte kiépült a fürdő és gyógyászati központ. Ennek területéről közelíthető meg a néhány éve átadott Berek látogatóközpont, mely egy minden korosztályt megszólító természetismereti élménytér. Bemutatja a Nagyberek sokszor láthatatlan élővilágát, és itt kapott helyet a buzsáki hímzésekből, fafaragásokból összeállított látványtér is. A Balaton déli partjától alig néhány kilométerre vagyunk. A túlpart hegyvonulata számos legendát őriz. Sétánkat is a legendák termében kezdjük Jilling Bettinával, a Berek látogatóközpont tárlatvezetőjével.
Nagyberek területe egészen Marcalig egy egybefüggő lápos terület volt, és ezt a lecsapolásokkal alakították lényegében olyanná, ami a mai állapot.
Valamikor a Balaton része volt, tehát a tó része volt?
Lenyúlt, igen. A déli partnak a Balaton része lenyúlt egészen idáig, és ahogy itt az ismertető anyagon is látszik, a Balaton keletkezésénél, hogy ez szakaszosan feltöltődött hordalékkal és törmelékkel, és itt ezt a területet pedig lecsapolásokkal alakították ki.
Haláp a magányos, óriás lány legendája. A Haláp az egy tanúhegy az északi parton, a Badacsony közelében.
És koporsó alakú, és ebből kapcsolódik, ehhez kapcsolódik a legenda is, hogy itt ezen a Bakony erdeiben óriások éltek, és Haláp a Balaton az utolsó óriásnak a lánya volt, aki megismerkedett egy kislánnyal, Csillával, barátságot kötöttek, Csilla azonban felnőtt, férhez ment, Haláp újra magányos maradt, és a magányában sajnos levetette magát a szikláról, és az édesapja, ez a koporsó alakú tanúhegy, ez az ő emlékére lett ez a legenda.
Van még egy legenda, Balaton vitéz és a 24 fejű sárkány, a balatoni kecskekörmök története. Ki volt ez a 24 fejű sárkány?
Ő egy ifjú volt, a környéken élő sárkánynak mindig vittek áldozatokat. És az egyik áldozat pont az ő kiszemelt szerelme volt, és lényegében feláldozta magát, hogy ne kerüljön oda, legyőzte a sárkányt, így mentette meg, hogy a sárkányé legyen a szerelme.
Igen. És a kecskekörmök, ezek így néznek ki valójában? Olyan, mint a apró kagylók lennének?
Ugye ez a Pannon tengerben élő őskagylóknak az a maradványai, és a legenda szerint a Tihanyi félszigeten legeltette az aranyszőrű bárányait egy fiatal lány, és egy boszorkány irigylett rá, és nagy vihart kavart, elterelte a bárányokat, és lényegében megfulladtak a bárányok, és hogy az ő körmeik, vagyis a kecskekörmök, hogy az alakzata hasonlít hozzá, és ezért mondják, és ez itt végig megtalálható a partok mentén is, igen.
Milyen méretet képzeljünk?
Hát különböző méret, ilyen a kisúj első perce például.
Ilyen 2-1,5 centi, 2 centi.
Igen, igen.
És igazi kis köröm méretű, és kagylóhéj.
Fehérek, és nagyon ilyen kis csilingelő hangjuk van. Nagyon szeretik gyűjtögetni például a gyerekek is.
Ez folyamatosan kiveti a víz magából most is?
Igen.
Konyoldon a Béla telepi strandon van egy ilyen néhány méteres, vagy 10-10 pár méteres kis szakasz, ott tényleg meg van hagyva eredetibe, és ott lehet gyűjtögetni a gyerekeknek is.
Hát ez itt a gyereksziget. Kifejezetni így a legendákon kis apró történeteken keresztül lehet megfogni ugye a gyermekkorosztályt, le lehet rajzolni, vannak kirakók, vannak pontok, ahol időt tölt a gyermek. Innen tovább lehet-e még menni, haladni? Melyik az a tér, ahova innen megyünk?
Itt a lépcsőn, ha felmegyünk, itt lesz egy ásványanyaggyűjtemény.
Igen, közben zene is szűrődik be, előadótermet látunk itt a következő ponton, és itt jelennek meg a tárlók, ásványgyűjtemény, ez valakinek a gyűjteménye? Vagy?
Több. A falon látható, hogy több ember felajánlásából, elsődlegesen ugye a tanítás és az ismeret terjesztés céljából lett ez kialakítva. Erdély ásványait Magyarország különböző tájegységéről származóakat, illetve a világ különböző területéről is láthatóak. Vannak nagyon érdekesek, vannak lenyomatok is, őslenyomat például, van ammonites, de nagyon szép kvarc, hematit, dolomit, vagy különböző
igen, ezek most pont itt az erdélyi ásványok. Ásványok a nagyvilágból, tehát itt tágul a kör.
Itt nagyon sokféle, és igazából itt ilyen kis játékos módon szoktunk hogy játszani a picikkel, főleg óvodáskorúak nagyon szeretik, hogy például keresse meg a csiga formát, akkor van, aki például a vörös tengerből származó vörös korall, az egy agancsra hasonlít, de van nagyon szép kalkantit, ami vibráló kék színű.
Melyik is ez? Jaj, ott igen, középen. Ú, de igen. Erős kék színe van.
Vagy itt vannak az ortokernesz kövületek Marokkóból, az is például nagyon érdekes. Keresd meg például 5 fajtát, és hol látod, vagy hol lehet, melyik tárolóban találod például a hallenyomatot, és akkor nagyjából így végigérnek, vagy például van olyan, amit ők maguk fedeznek föl, nekik melyik a legérdekesebb. Tehát látja, hogy maga az ásványnak milyen kristályos szerkezete van.
Milyen korosztálytól célszerű? Hát nyilván, ahogy már olvasni tud.
Igen, iskolás, és ezért inkább a forma, a vizuális formák, azok inkább az óvisok, amik így bevonhatóak, hogy mire hasonlít, vagy...
Milyen színű, milyen színű, formákat látni.
Neked melyik a legszebb, melyik a legcsillogóbb például.
És van, ez pedig Magyarország ásványai, na hát itt pedig lehet már földrajzi egységekhez is kötni, hogy melyiket hol
igen,
találják.
Igen, összekapcsolható például ugye a földrajzzal, kémiával.
Az ásványok között találunk több világító és ultraibolya fényre a színét megváltoztató kőzetet is. A négy évszak szoba a galériáról nyílik.
Mutatják a lábnyomok a talajon, hogy merre indulunk, és valami változni fog?
Megjelenik folyamatosan a szobának a négy falán a négy évszak, és akkor a nagyberekre jellemző állatok, és van ehhez egy telefonos applikáció is, amivel be lehet olvasni az állatokat, és akkor lehet ilyen pontokat is gyűjteni, illetve hogyha rákattintunk, akkor további tudnivalók jelennek meg az állatokról.
Hüllők, gyűrűs férgek, tehát külön kategorizálva is lehet, ha valaki úgy szeretné összegyűjteni őket, és akkor egy kisebb ismertető anyag van minden.
Itt például a pióca, ugye a berek meg a vizes élőhelyeken ugye egykor előfordult kagylókat látunk, az előbb itt egy menyét volt, de már eltűnt, és ez most a nyári időszak, én úgy látom itt a négy évszakon belül, fúj a szél, mozognak a fák, vízisikló. És a tél, az ősz, az mennyiben változik? Azt most én itt tudom változtatni?
Nem, magától változik, igen.
Tehát előbb-utóbb itt a nyár?
Igen, megfelelő ritmus van, tehát egymást követően, és ez folytatólagos.
Előbb-utóbb ősz lesz.
Igen, változik talán az évszak.
És változnak az állatok is, ugye, ahogy eltűnnek a vízi...
Ők is visszajönnek, mert hogy gyakorta van úgy, hogy próbálják többször megtalálni, vagy például amit már megtalált, akkor itt kipipálja, így kisárgul, és akkor őt már ugye nem fogja befényképezni, és meg lehet nézni, hogy például melyik hiányzik. Csak a sokkal nehezebb megtalálni, mert hogy random mód jönnek be a képek.
Közben ősz lett. Igen, közben ősz lett, megjelentek a költöző madarak, egy sarlós fecske, ez valamilyen sirály, egy batla, igen, egy fekete harkály, sőt, kétféle harkály. Hú, de gyorsan vált, tehát itt nagyon fürgének kell lenni.
Igen, a gyerekek pont ezt élvezik benne, hogy minél, tehát a mozgás is benne van, a szemkész koordináció is benne van, és több dologra kell nekik odafigyelni, de játékosan.
És nem csak a madarak, hanem a növények is változnak, mert van itt egy-két, ott már el is tűnt ez a virág. Ez egy orchideafaj, még úgy látom, de már eltűnt, ez talán csalán. Mögöttünk egy kalászos gabona, de közben már egy madár is megjelent. Általában egy ember vagy csoportban játszák?
Párosan jobban szeretik, igen. És akkor a verseny is egy picit bennük van, hogy ki mennyi gyűjtött.
Na, menjünk akkor tovább. Itt kapja meg a VR szemüveget.
Ez egy elég népszerű pontja a gyerekek szemében. Itt töltik a legtöbb időt.
Én is kaphatok a fejemre egyet?
És itt az alsó feketével lehet majd állatok képei lesznek, és az adott állatot, ha kiválasztja, akkor az állat élővilágában.
Ja, tehát
az állat szemszögéből látjuk az életterét.
Tehát úgy, mintha én lennék itt a leveli béka.
Ha egy madarat kiválaszt, vagy mondjuk van szarvas, akkor az ő életterében lesz bent maga a használó.
Aha, igen, igen, most látom, megjelentek az állatok ismét, van egy sünés,
igen.
Aztán van daru, nyuszi, nagyvadak, szarvas, és egy bagoly, egy erdei füles bagoly is van. Na nézzük akkor a füles bagolyt. Akkor most megint megnyomom igen. Mondjuk a fekete gombot, és itt
az
Ó, és most már hallom a hangokat, erdőben vagyunk. Látjuk a fákon a leveleket, és én vagyok a füles bagoly, és látom a környéket.
Ja, és itt a gyerekekre általában figyelni kell, mert múltkor is valaki annyira bevette itt a teret, hogy figyelni kellett, hogy a lépcsőn nehogy meginduljon lefelé.
Igen, általában így párosával javasoljuk, hogy próbálják ki, hogy az egyik vezeti a másikat, és akkor cserélnek.
Akkor most visszamegyünk a való életbe. Igen, most le is járt a baglyok ideje, és le kellene vennem a fejemről, hogy lesz. Visszacsöppenünk a való világba. Jó, tehát akkor ez a VR szemüveg, és itt van ez a nagy szitakötő fölöttünk. Madarak röpte, tehát erről van szó. Ez egy kunyhó, egy halász kunyhó, mondjuk.
Itt van egy ilyen tudás próba, egy ponttyal lehet itt beszélgetni, és akkor ezt a végén érdemes megcsinálni, hogy kérdéseket tesz fel a kiállításról, és ugye kolléganő bekapcsolja, és akkor ABCD válasz, és akkor az szerint válaszol majd a pontja, hogy sikerült eltalálni a választ, vagy sem. Tehát itt fel tudják mérni a végén a tudásukat.
Ez egy nádkunyhó, mindenféle halászeszköz körülötte, varsa, háló, horgászeszközök.
Balra pek található, itt ki tudják próbálni, hogy milyen a lápos vidéken erre. Ebbe így bele lehet lépni.
Rá is léphetünk? Igen, hogy milyen menni a lábban?
Igen, és akkor ez így besüllyed, vagy lehet bátrak ugrálni, tehát hogy ezt így ki tudják.
Szabad rálépnem?
Igen. Hogy Uha. Kicsit így besüllyednek.
Igen, igen.
Gyerekek ezt is nagyon szokták élvezni.
Tehát ha valóságban a lábban járnánk, vagy igen. Ilyen kicsit mocsaras vidéken, akkor ezt a süppedő érzést tapasztalnánk, mint ahogy most is itt végigmegyünk ezen a zöld felületen. Süpped a lábunk. Közben beindult a képernyő, és a játék megkezdéséhez ugye meg kell nyomni azt a gombot, ami...
Egyben. Szia! Játszunk egyet. Én kérdéseket teszek fel, te pedig az előteremű színes gombokkal tudsz válaszolni. Kezdjük is.
Na nézzük, milyen kérdést kapunk.
Hogy hívták a Balaton nevű óriás lányát?
Haláp volt.
Igen, igen. És akkor megnyomjuk. Ezt a kis fagombot megnyomjuk.
Igen, halál.
Juhú!
Igen, és halál. Róla volt szó a legendáknál.
Igen.
Mekkora a réti sas szárny fesztávolsága?
Igen, itt volt kín, ott még nem jártunk, de volt egy ilyen kifeszítve ez az információ, itt a falon.
Itt akkor tippelünk, mekkora lehet? 114? 240 centi? Több mint 2 méter a rétisas szárnyfesztávolsága? Ez igen. Veszély esetén melyik kígyó teteti magát halottnak? Ez a kockás sikló. Van kockás sikló itt a környéken?
Igen. Állítom, van. Volt szerencsénk hozzá.
A muzsika után interaktív lábtúrára és ladikozásra indulunk. Ezt követően gólya perspektívából figyeljük a környező tájat. Utunkat a békák termében zárjuk majd. Ha tehetik, maradjanak velünk!
na, mehetünk mi is tovább akkor interaktív lábtúrára. Ez a következő terem. Be lehet ülni egy nagy ladikba, valamilyen vízi csatornán evezhetünk. Tényleg be lehet ülni a ladikba?
És a játék ugye maga az evezés elindításával kezdődik, ez a vetítés.
Jó. Ez a kanál is.
Akkor te fogsz vezetni, vagy evezni, mert nekem a mikrofont kell tartanom. Beülünk akkor a ladikba. Melléd üljek, és akkor úgy látom majd a vízi utat.
Már elindult, igen. De itt el kell kezdenünk evezni a csónakba, és ahogy érzékeli az evező mozgását, a csónaknak egy pontja, akkor három oldalt a falon pedig szépen látjuk, hogy a kanálison csónakázunk, itt például a Fonyódi hegyet.
Közben vízcsobogást is, ugye, ahogy igen. Evezel.
Hát ez olyan, majdnem olyan, mintha élőben csónakáznánk a kanálison.
Felülről látjuk a tájat, egy gólya perspektívából mondjuk.
Igen.
És hogyha ideállunk a talpacskákra, igen, akkor mi tudjuk irányítani?
Igen, tehát itt az elején a navigációk, hogy mit, hogy milyen, hogy lehet csinálni, és akkor, ha ide beleállunk a lábnyomokba, akkor maga a száncsapással indítjuk a gólyát.
Csak egyre följebb
megyünk. Egyre följebb, igen. És
forduljunk.
Fordulni is lehet, ugye jobbra, balra, annak megfelelően, és ha egy ilyen guggoló, akkor egy zuhanó.
Igen, 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 akkor leszáll igen, a gólya.
És akkor újra föl.
Ez ilyen, hogy mondják, gólyaszimulátor, igen, most mondjuk igen. Így, tehát a gólya repülését szimuláljuk, és akkor na, ehhez is kellene a két kéz, mondjuk így mikrofonnal ez nehéz, de akkor tudunk repülni, emelkedni, kanyarodni, aztán vissza a kiindulási pontra, nézetváltás, bejárjuk a környéket, és látjuk is magasból a vidéket.
Akkor itt még lesz egy kis szobánk, a terület, ahol a békákkal, különböző békafajokkal lehet megismerkedni, hogyha alálunk majd egy kis búra alá, akkor négyféle, azt hiszem négyféle, igen, ötféle békának a hangját tudjuk megismerni, és ez akkor indul el, elvileg, hogyha alálunk, és akkor szemben pedig vannak az információs táblák.
Ez a mocsári béka. Megnézzük a kecskebékát. A következő a zöld varangy hangja lesz. Hát ez most már olyan béka koncert, hogy nehezen lehet az embernek kiválogatni a béka hangot. Ez egy nagy tavi béka lesz. A nagy tavi békát kacagó békának is. És itt pedig a zöld leveli béka. Jellegzetes pirregő hangja van. Igen, de közben a többi nem némult el, úgyhogy most már elég nagy a béka koncert a háttérben. Ez itt egy komplett környezetismereti óra. Biológiak több órás időt tölt, vagy legalábbis egy órát biztos, hogy eltöltenek
annyi,
itt.
Igen, az az alap, hogy ha mindenki végig megy, megnézi, eljátsza, kijátsza magát, az egy óra.
A Csisztafürdői Berek látogatóközpontban Jilling Bettina, az intézmény tárlatvezetője kalauzolt. S ha már víz, ejtsünk néhány szót a forró kincsről, a folyamatosan csobogó gyógyvízről. Kara Barbarát, a fürdő munkatársát kérdezem.
1952 óta van nagyjából, meg akkor itt kőolajat kerestek, és elég jó formán meleg vizet találtak, és akkor alakult itt ki, hogy medencéket fognak létrehozni, és a fürdő működik azóta is. A Balatonnak a déli partján van, Fonyódtól egy ilyen 7-8 kilométerrel beljebb, és ugyanígy Buzsák között félúton. Gyógyvízé van nyilvánítva, maga a víz gyógyvíz, reumatikus megbetegedésekre jó, ízületi fájdalmakra, törések utáni gyógyulásokra, nem teljesen kimutatva, de a bőrbetegségekre is vannak egy pár, ilyen pikkely sömör, meg ez a száraz bőrre, hogy jók, valamint ivókúrának is van, aki használja.
Lehűtve gondolom, ezt a több mint 40 fokos vizet, ezt ugye hűtik, visszahűtik, már a gyógymedencékben is hűtött állapotban vannak.
Hát ez változó, mert van, aki ahogy jön, a víz folyik be, úgyis meg visszamelegen, Ezek nem hűtve vannak, ez 42 fokon tör fel ez a víz, és ez rögtön jön a medencékbe. Ez egész nap töltőrítő rendszerű medencénk, jelenleg 5 medence üzemel. Éven át van, amikor ebből csak 3, hogyha hűvösebb az idő, mivel mi ezt nem melegítjük, nem hűtjük. Ez ahogy jön a földből, ezt mi úgy használjuk. Ehhez képest kell, ahogy jön a rosszabb, hidegebb idő, elvennünk egy-egy medencét, hogy ez a melegsége megmaradjon, amit fürdőzésre lehet használni. Úgyhogy ilyenkor azért van, ami 39-40-41 fokos is, ha nagyon jó idő van, de télen a 3 medencében ilyen 36-7 foknál többet nem tudunk produkálni, mert azért ugye a földben visszahűl valamennyire, meg amíg ide ér. Ahogy az idősek szokták mesélni, hogy még először ilyen fölbe vájt medencékben fürödtek, és aztán azért később volt ez, hogy kiépítették őket, betonozták, vagy akár ugye csempézve is voltak.
Ennek a víznek van ez a jellegzetes illata, amit érzünk? Most is, ahogy kiszálltunk az autóból, megcsapta az orromat ez a... Hát nem tudtam mihez kötni, csak a víz, talán a víz lehet ilyen illatú?
Igen, igen, a termál víznek ez a jellegzetes illata, de ez sem minden nap teljesen ugyanolyan különben. Nagyon szép átlátszó vízünk van, ez sem mindenhol jellemző. Meg hát ez az értéke, hogy folyamatosan ugye csak ez a víz van benne, amiben a vendégek ülhetnek töltőrítő rendszeren, ez nagyon-nagyon ritka.
Hogyan lehet megközelíteni csiszta fürdőt?
Az egyik az egy nagyon klassz képült kis bicikliútunk lett Fonyód felől, amit autóval is járható. Buzsák felől is rendes műút van, valamint, ami nagyon tetszik az embereknek, Balatonfenyvesről kis vonattal. 150 méterre van a megállója a fürdő bejáratától, és azzal is megközelíthető kis vasúttal is.
Teljesen körbeveszi a természet itt, hogyha kimennénk a kerítésen túlra, talán az már a Berek? Nagyberek.
A Nagyberek szélébe van igazából, mert itt ez körbe végig Fenyvesig a Nagyberek területe.
Az iménti percekben csiszta fürdőn jártunk. Néhány hét múlva Buzsákra hívom önöket. Jellegzetes népi hímzései, fafaragásai, tájháza mellett felkeressük majd a román kori alapokra épített fehér kápolnát is. Mára köszönöm a figyelmüket. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes nevében is búcsúzom. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.